Beaton Studio.
Hello, olvasó! Én Szabados Ági vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re, a könyves podcast 11. epizódja. Vendégeimmel segítünk, hogyan válasz jól könyvet, elmondjuk, mit olvas és mit ne olvas. Tippeket adunk, hogy hogyan legyen időd mindig a könyvekre. És hogy miért Lapozza 99-re? Az én olvasói alapszabályom, hogy 100 oldalt adok egy könyvnek. Ha ennyi idő alatt nem vesz meg, akkor leteszem. Ha a podcastben hétről hétre velünk tartasz, ezt a 100 oldalt is könnyedén megsporolhatod. Tehát hallgass minket, és nyugodtan Lapozza 99-re. A mai adásban egy álomsztori nyomába eredek, ugyanis vendégem lesz az a két barát, akik néhány éve könyvkiadót alapítottak, ma pedig a hazai könyvkiadás megkerülhetetlen szereplői. Aztán ott Anna, a Hadik művészeti vezetője mesél élete könyvéről, végül pedig én is ajánlok egy letehetetlen olvasmányt. Mielőtt viszont belevágunk, néhány szó a műsor szponzorairól.
Több mint 2000 történet, amely rosszul kezdődött. De nem kell, hogy rosszul is folytatódjon. Az Ökumenikus Segélyszervezet kapaszkodó programja évente több mint 2000 nehéz sorsú gyermeknek ad esélyt a felzárkózásra rendszeres fejlesztő foglalkozásokkal. Támogasd munkánkat, és adjunk együtt esélyt a gyerekeknek a felzárkózásra. Részletekért keresd fel a www.segélyszervezet.hu/kapaszkodó oldalt.
Ahogy már az előbb elmondtam, a mai adásban egy igazi álomsztori nyomába eredek, ugyanis vendégem az a két barát, akik néhány éve mertek nagyot álmodni, könyvkiadót alapítottak, és néhány év alatt elérték azt, hogy az egyik leggyorsabban fejlődő kiadó az övék. Na de hogy lett a fogkefeárus és a videóanimáció készítő a hazai könyvkiadás megkerülhetetlen szereplője? Vendégeim Nagy Pál Viktor és Gönci Péter az Álomgyár kiadó vezetői és alapítói. Amíg a kezdetekkor 5 könyvetek jelent meg egy évben, idén már 100, és az már csak habatortán, hogy az Aranykönyv idei szavazásán a legsikeresebb 50 szórakoztató irodalmi könyvből 26 álomgyáros. Na de kezdjük talán onnan, hogy mitől különleges egyáltalán, mitől más az Álomgyár kiadó, amitől nem egy a sok közül.
Hát ez már az indulásnál kiderült. 2011-ben a 400 nevű szórakozóhelyen néhány lehörpintett sör és egyéb után kitaláltuk, hogy mi ugyan elkezdünk vállalkozni. Volt két nagyon jó doménom, az egyik az álomgyár.com, a másik pedig a figyelem.com. A Viktor inkább marketinggel foglalkozott, én nekem volt egy kis könyvkiadós tapasztalatom, és ezért eldöntöttünk, hogy feldobunk egy pénzt, és amelyik lesz, abba fogunk indulni. És feldobtuk a pénzt, és az álomgyár.com nyert, és ezért eldöntöttük, hogy könyvkiadással kezdünk foglalkozni, és akkor 2012-ben el is indultunk, az első évben kizárólag szerzői kiadású könyvekkel. Tehát ez azt jelenti, hogy ebben a modellben a szerző finanszírozta a könyv összes költségét, de ami volt egy nagy piaci rés, hogy mi ebben az időben is a könyvek mögé ugyanazt a, nem tudom, hogy a hallgatók ezt tudják, de egy könyv onnantól, hogy a szerző leadja, egészen odáig, hogy megszületik, normál esetben nagyon sok fázison átesik. Ezen van egy szerkesztés, van egy lektorálás, korrektúra, a tördelés újra visszamegy a szerkesztőnek és a korrektúrnak. Még egyszer átnézik, és a másik pedig, hogy a borító és a könyvnyomtatás minősége a papír. Tehát, hogy mi az első évben az 5 könyvünk is ugyanolyan minőségű volt, mint bármelyik nagy kiadónak a kiadványa, azzal az egy különbséggel, hogy itt a szerző finanszírozta a költségeket, mert nekünk őszintén szóval nem volt rá egy fillérünk se. Tehát, hogy ezt azért is indítottuk ezt ebben a modellben, mert el akartunk kezdeni vállalkozni, és ezért ezt láttuk egy járható útnak. Ezért is volt az első évben a szlogenünk, hogy te csak írja, többi a mi dolgunk, mert hogy ők ahhoz értenek, hogy megírják a kéziratot, minden további fázis az a mi feladatunk lesz, és így tudtunk elindulni 2012-be.
Gyanítom, a marketing az, ami például egy plusz volt, amit hozzáadtatok.
Előbb volt egy koncepció, amikor elkezdtük ezt, és az volt a koncepció, hogy előbb-utóbb ezek az emberek, akik hozzánk jelentkeznek, és a könyveiket nálunk akarják kiadni, ők előbb-utóbb legyenek valóban írók. Na most ahhoz, hogy író legyél, ahhoz kell egy olvasótábor. Onnantól leszel majd mondjuk, hogy író, hogyha le akarom egyszerűsíteni. És az olvasótáborhoz kell a marketing. És az a plusz, amivel mi többek voltunk, vagy lehettünk, vagy egy kicsit többet foglalkoztunk a dologgal, mint a régebbi idősebb kiadók, az az, hogy mögé álltunk ezeknek az embereknek, próbáltuk őket felépíteni, és ez az a marketing, ami máshol nem feltétlenül került a szerzők mögé, és azzal, hogy felépítettük őket, így válhattak valódi íróvá. Tehát, hogy ez volt a koncepció benne, hogy az ő pénzükön, ilyen nagyon csúnyán fogalmazva, valóban írót csináljunk belőlük, és akkor ez a magánkiadás, vagy ez a szerzői kiadás, ez átfordult abba az irányba, hogy néhány szerző a mai napig írónk, úgyhogy ők is így kezdték, a szerzői kiadással kezdték, és ma már, hogy úgy mondjam, profi írónk, és a mi istálunkban vannak, mondhatom ezt.
Egyébként csak annyit, hogy még hozzátenni a marketinghez, hogy 2013 őszén, ha jól emlékszem, az első alkalmazottunk az egy marketinges volt. Tehát, hogy amikor mi tudtuk, hogy valakit föl kell venni, az első ember, az egy hölgy volt, az egy marketinges volt. Mert tudtuk, hogy az a legfontosabb, hogy marketing legyen. De és az a baj egyébként itthon, hogy ez a szerzői kiadású dolog, ennek van egy ilyen rossz, nem is tudom, hogy mondjam, csengése, szájíze.
Rossz üzenete kicsit, igen, olyan, mint hogy az önjelölt író mindenáron csinálná, pedig de amúgy a kutyának nem kell a könyve.
Egyébként azt kell tudni, hogy itthon is, most itt nyilván hazai példát nem fogok név szerint mondani, pedig többet tudni, tehát nagy ma is futó szerzők azok, akik magánkiadásba kezdték. Itthon ennek van egy rossz csengése, de például Amerikában, mióta egyébként az e-könyv annyira elterjedt, hogy vannak olyan szegmensek, például a mi szórakoztató irodalmi szegmensünk, ahol már 50% körül van az e-könyv, Magyarországon ez 5-6-8%. Ott nagyon sok nagy szerző saját maga csinálja már az egészet. Tehát, hogy ő finanszíroz, kifizeti a szerkesztőit, kifizet minden, és akkor utána ő terjeszti, hiszen többet tud ezzel keresni. De mivel itthon ez az e-könyv, ez még gyerekcipőben jár, ez itthon ez nem egy működő modell, csak ezt most arra mondom, hogy az, hogy ez a szerzői kiadás, ez Amerikában például egyáltalán nem ilyen rossz csengésű, mint itthon.
Azért toporgunk itt így lábújhegyen ezzel a két kifejezéssel, ezzel a szerzői kiadás és magánkiadás, mert hogy igen, valóban ennek a magánkiadásnak van egy ilyen dehonestáló jelentése, de hogy a self-publishing Amerikában, amit a Péter is mond, az egy nagyon-nagyon erős iparág, és itt mi meg nem magánkiadást csinálunk, hanem, és amit mondtál, hogy mintha senkit nem érdekelne a könyve, amikor segítünk valakinek könyvet csinálni a kéziratából, akkor azért fontos, tehát hogy először tehát akármiből nem csinálunk, mert ez volt a különbség a magánkiadók között is, ez volt a különbség köztünk, ma is működnek ezek a magánkiadók, amit mondta a Péter, vagy self-publishinggal, vagy szerzőkiadásra foglalkozó kiadók, hogy ezt a pluszot tettük mögé, tehát muszáj volt szerkeszteni, muszáj volt korrektúrázni, tördelni, muszáj volt könyvborítót úgy csinálni hozzá, hogy ezt a bizonyos szempontokat figyelembe vettünk, és nem adtunk ki akármit úgy se, hogy kifizették. Pont ez volt az a plusz, ami miatt könyvesboltok fölrakták a polcaikra a mi könyvünket, hiszen oda azokat rakják föl, amiket el tudnak adni. És csak olyanokat tudsz eladni, ami valamilyen minőséget közvetít. A minőséghez meg pénz kell, és akkor elértünk oda, hogyha a szerző is fizeti, attól még egyrészt nem biztos, hogy jó lesz, másrészt nem engedünk el fázisokat, és bizonyos dolgokból nem engedünk, ettől lettek jók a magánkiadásaink is.
És akkor ez alapozta meg ahhoz, hogy 14-ben elkezdjünk Erkelényi Angelikával saját ki, tehát hogy átmenjünk a hagyományos könyvkiadás irányába is.
Amit már teljesen ti finanszírozatok.
2012-ben volt 5 könyvünk, 13-ban 10 könyvünk, és 14-től kezdtük el átállni tulajdonképpen a magánkiadásról, lépésről lépésre a hagyományos könyvkiadás, és jutottunk el odáig, hogy idén van már 100 könyvünk, és ebből 93 hagyományos kiadással, ebben vannak magyar szerzők és külföldi sikerkönyvek, illetve van még továbbra is néhány olyan szerző, aki ebben a magánkiadás modellben csinálja. Egyébként ezt tudni kell, hogy nagy kiadók is csinálják. Csak az a különbség, hogy ők nem vállalják föl. Mi viszont ebből indultunk, és nagyon büszkék vagyunk erre, ezért továbbra se titkoljuk vagy tagadjuk. De egyébként én megmondom neked, hogyha leraknám eléd a 100 könyvet, nem tudnád megmondani, nyilván a külföldi könyvek kiesnének, de hogy a magyar könyvek közül nem tudnád megmondani, hogy ki az, aki szerzői kiadás, és ki az, aki hagyományos kiadás.
Vagy ki az, aki most nagyon sikeres a magyar olvasók között, és magánkiadással kezdte. Tehát nálunk a legolvasottabb szerzők között is van olyan, aki az első könyvét maga finanszírozta, és a másodikat mondjuk az első könyve már finanszírozta, a harmadikat meg mondjuk már mi, és szóval, hogy ezt sem mondod meg, ezt a különbséget, erre igyekeztünk figyelni.
Hogyan választottátok ki ezt az 5 címet a legelején?
Jelentkeztek, tehát meg volt az e-mail cím, amire lehet jelentkezni, voltak már akkor is szerkesztő ismerőseink, elküldtük a kéziratokat, és amelyik kéziratra azt mondták, hogy igen, ezzel érdemes foglalkozni, velük kezdtünk el részletesebben egyeztetni, és akkor azokból a jobb könyvekből ez az 5 volt az, akinek megvoltak a lehetőségei arra, hogy elinduljon a projekt.
De az elején nem volt ennyire profi, tehát hogy ez most nagyon úgy hangzik. Kikt választottunk ki az elején, aki szóba állt velünk, és hajlandó volt két idiótának adni annyi pénzt, hogy megszer szerkesztő.
Igen, ez a szerződés aláírás volt a találkozó az a Jászai Mekibe. Volt, hát konkrétan igen. Úgy képzeld, hogy leültünk a hamburger szakba, és ott kezdtünk el tárgyalni. Hozzá szoktuk tenni, hogy a Viktor az első időszakban, mert ott hagyta a fogkefe árusítást, és egy kávézóból dolgozott, egy 11 szolos, lehet, annyi sem volt. 11 szolos kis számítógépen.
Brutto 80 ezer forintba került. Ez volt az induló befektetés a cégbe, ez a brutto 80 ezer forintos szalap.
A kanapéban meg már volt egy nagy bemélyedés, mert hogy állandóan ott ült, és onnan dolgozott. Tehát, hogy ebben nem most utólag úgy tűnik, mintha iszonyatos tudatosság lett volna a dolgokba, de egyáltalán nem volt. Tehát, hogy azt sem tudtuk, hogy egy könyvből mennyit kell gyártani, mennyit fognak venni, melyik kereskedő, hova, mi szállítottunk, a családtagok, a barátok jöttek a könyvbemutatóra árusítani, mert egyszerűen mindent úgy kellett megoldani.
Akkori barátnőmnek az apukával összevesztem, mert hogy túl sok könyv volt, emlékszem, a csomagtartóba, és terhelem a rugókat. Szóval, hogy fogalmunk sem volt.
Az ügyvéd, aki megalapította nekünk a céget, most köszönjük Lacinak, mert szívességből csináltam meg, mert tényleg egyszerűen
nem volt pénzünk nem az bejegyzésre.
Nagyon komoly ez a sztori. De akkor már kíváncsi vagyok, ha ennyire az emlékek előjönnek, hogy mi volt a legsikeresebb pillanat mondjuk az elmúlt 7 évben, és mi volt a legnagyobb kudarc?
Nagy kudarcot én nem is tudnék őszintén szóba mondani, sikerből viszont nagyon, nagyon sok volt. Tehát, hogy sikerből a kapásba kezdhetnénk, az első könyvünk első bemutatója West End tetején egy 300 fős rendezvény volt, mert a szerzőnek rengeteg barátja ismer, és egy óriási koncerttel egybe kötött, és akkor ott álltunk a West End tetején, hogy 300 ember jött el a könyvbemutatóra. Aztán emlékszem, volt a Borsa Braunnak az Arab fia könyvbemutatója a Blaha Lujza téri boltunknál. Én ennyi embert még életemben nem láttam könyvbemutatón. Tehát, hogy több száz méteren keresztül bekanyarodva, mi van ott, Kertész utca? Akácfa, nem is tudom, melyik van. Akácfa utcába, ameddig a szem ellátott tömegek álltak ott, és egyszer ott álltunk a Viktor, hogy ez hihetetlen, hogy ennyi embert meg tudnak mozgatni a könyveink. Kudarc az inkább olyat tudnék mondani, amikor mondjuk egy könyvtől sokkal többet vártunk, és mondjuk nem kapták fel az olvasók, ami nyilván valamilyen értelemben kudarc, vagy nem örülünk neki, de ilyen igazán nagy kudarc azért szerintem nem nagyon volt.
Világértsen szeretném, hogyha a nagy műhelyi titkokba beavatnátok, mert aztán valaki lemásolja, de hogy mitől függ, hogy egy íróból tudtok-e olyan írót csinálni, akinek megveszik a könyveit?
Maga a szerző az alapja az egésznek. Tehát, hogyha a szerző nem alkalmas arra, hogy belőle sikeres szerző legyen, aminek egyébként több oka is lehet, de benne nincs meg, akkor ha mi a fejünk tetejére állunk se, akkor se tudunk. Amit mi szerintem pluszba hozzáteszünk, az irodai háttér, és ugyanaz, mint hogy a könyvnél is a szerzőnek az írással kell foglalkozni, amikor a szerzők magukat próbálják hirdetni a jó szó, akkor menedzselni. Nekünk ott van menedzselni, akkor nekünk ott van a háttér, ha nekik szükség van egy képre. Hogyha bármire szükség van, akkor van nekik egy irodai háttér, ami segíti. Vagy a mi ötleteink, amiket hozzá. Például minden könyvhöz máig csinálunk egy könyvbemutatót. Mert az olvas, meg csinálunk minden évben két darab országjáró turnét. Tehát, hogy én ezt se látom, hogy csinálná azt kiadó, hogy mi például egy ilyen országjáró turné idején 14-15 szerzővel, konkrétan buszt bérelünk, és attól függ, hogy éppen melyik kereskedővel hány állomása, de volt már ilyen 6-7 állomásos országjáró turné is, elmegyünk különböző városokba, hogy találkozzanak a szerzők az olvasókkal. Pontosan az olvasók várják. Nyilván egy csomó olvasó nem tud eljönni a budapesti könyvbemutatóra, és nagyon-nagyon hálásak. Tehát, hogy ajándékokat hoznak, mert hálásak annak, hogy a szerző fogja magát, lemegy hozzá, beszélget velük, közös fénykép, dedikálás. És ezt egyébként végül meghálálják az olvasók azzal, hogy viszont ők folyamatosan várják tőlük a könyveket. Tehát például ez az országjáró turné egy nagyon jó példa arra, amit és ez is olyan dolog, hogy egy-egy szerzőnek nagyon nehéz, vannak, akik csinálják egy-egy szerzőt, de nagyon nehéz neki leszervezni, egyedül lemenni, mindent vinni. Itt pedig nálunk tényleg az a dolga a szerzőnek, hogy reggel 7-kor szálljon be a buszba, mi elvisszük a különböző állomásokra, visszük neki, felállítják a mulinót, a könyvek ott vannak, neki csak tulajdonképpen jönnie kell beszállni, szerepelni és hazajönni. És nyilván, hogyha ezt mondjuk 8-10-12-15 szerzővel csinálják, akkor várhatóan elég sokan el is jönnek az adott helyszínre.
Mit láttok egyébként, hogy mi az, ami ma a könyvpiacon eladható, talán a legjobbaktól kérdezem. Mert nekem van egy olyan kép a fejemben, hogy azért a szürke 50 árnyalatából kibújt könyvek közt nagyon sok államgyáros.
Köszönjük,
de mondjátok, hogy nem
ez
gondolom.
Ez azért, ez sokan felvetik ezt a kérdést, azért nem gondolom, hogy teljesen megállja a helyzét, mert mi főleg ugye romantikus, erotikus, és egyébként krimi thrillerekben is nagyon erősek vagyunk, de a romantikus, erotikus, ez mindig jelen volt. Tehát, hogyha én csak a Julian a Romana regéne, most tehát lehet azt mondani, hogy mondjuk a 80-as évek Julian Romana nem volt annyira erotikus, de ez egy örökérvényű dolog az, hogy a nők kíváncsiak, főleg tehát nekünk többségében női olvasóink vannak, a nők folyamatosan szeretnének romantikus, erotikus történeteket keresni, mint ahogy egyébként a filmekben is, mióta világ a szórakoztató filmek mennek. Nyilván ez is egy érdekes kérdés, mert mi egyébként, tehát hogy mindenfélét el lehet adni. Vannak olyan kiadók, akik mondjuk sci-fiben, fantasyban, szép irodalomban százszor erősebbek. Tehát, hogy mi nem is próbálkozzunk nagyon, most már régen ilyen 13-14-ben volt egy-két ilyen sci-fi fantasy, de egyszerűen nem találtuk meg, hogy azt hogyan kell eladni. Uh-huh. Szórakoztató irodalomban erősek vagyunk, de ugyanez igaz, mondom, szép irodalomban, tehát, hogy ez egy olyan piac, amit mi nem tudunk és nem is szeretnénk. Tehát, hogy mi nagyon jól érezzük ezt a szórakoztató irodalmi kategóriát, mi szeretünk szórakoztatni, nem keressük a háború és békéket.
Ahol ölik egymást, és a romantikus, erotikus könyvek, ahol meg szeretik egymást, ez mindig örök sláger.
És ti hogy álltok az olvasással meg a könyvekkel? Volt egy ilyen elejtett mondat talán, de lehet, hogy még az interjú előtt, hogy nem olvastok annyit, mint szeretnétek.
Én az utolsó Államgyáros könyv, amit kiolvastam elejétől a végéig, az a Mackó és a Zongora című mesekönyv volt, amit a 3 éves kislányomnak olvastam föl. Itt meg szokták kérdezni, hogy mi elolvassuk előre a könyveket. Mindenkinek azt tudjuk mondani, hogy teljesen irreleváns, hogy mi mit mondani. Tehát azért vannak szerkesztők, uh-huh. mert ők tudják meg. Ez mindegy bejövő új kéziratra, mind a külföldi könyvekre igaz, hogy a szerkesztő tudja megmondani. És akkor vannak nekünk olyan szerkesztők, akiknek adunk a véleményükre, és ez alapján tudjuk eldönteni, hogy mivel érdemes foglalkozni. Az, hogy nekünk egyébként tetszik egy könyv, vagy nem, az csak egy mellékes információ.
Az első könyvet, amit kiadtunk, külföldi könyvet, emlékszem, hogy kim voltunk, az első, az londoni volt talán könyvásáron, és már úgy voltunk, hogy akarunk valamit venni, valamit vigyünk haza, tehát kijöttünk, valamivel haza kell menni, és a plakátja alapján döntöttük el, mert nagyon szép fekete plakátja volt, narancsárga betűkkel, ami nagyon jól látszik, és én a fülszöveget is azt hiszem akkor olvastam először, amikor a kinyomtatott könyvet a kezembe vettem. Szóval nem feltétlen volt minden tudatos.
Nem csak jó marketingesek vagytok, hanem jó kommunikációs szakemberek, mert nem válaszoltatok a kérdésemre.
Az a válasz, hogy dehogy olvasom, eladom a könyveket, adjál meg, nem érek rá, eladom.
Viszont a kérdezek egy jobbat kitaláltam.
Hagyj iskolára.
Hagyjuk ezt a kérdést, jó? A következő kérdés szeretném.
Kitaláltam egy jobb kérdést, akkor hát, ha van olyan hallgató, aki nem feltétlenül ismeri a könyveiteket, emeljünk ki egy-egy olyat, akikre büszkék vagytok, akik nagyon nagy példányszámban mentek el, nyilván nem a számokra vagyok kíváncsi, csak arra, hogy ismerjük meg kicsit az Államgyár kiadó kínálatát.
Nehéz kérdés, mert hogy nem emelnénk ki így senkit, hogy ne legyen ebből sértődés, de azért ez elkerülhetetlen, nyilván van egy olyan fajta olvasó tábor, vagy egy olyan fajta várakozás bizonyos szerzőknél könyvekre, ami különbözik másétól, és nagyobb vagy kisebb az érdeklődés, de nem akarom ezt a kérdésedet is kikerülni, már most megpróbáltam fejben, de azért mégsem teszem. Vannak olyan külföldi szerzők, akiket mi építettünk föl, teljesen a nulláról érkeztek Európába, nem Európába, Magyarországra, és rajongótábort idézőjelben építettünk köré. Tehát ez az előbbi marketingezés, amiről beszélgettünk, az a külföldi szerzők esetén is élt, és oldalt hoztunk létre a Facebookon, és a magánéletükből osztottunk meg képeket, és tehát, hogy egy ilyen szerethető figurát csináltunk a szerzőből, és ezért sikerültek felépülni. Tehát a külföldieket mondom, akkor például most Megan March nevezetű szerzőt tudom mondani, aki tényleg így a nulláról indult Magyarországon, és most nagyon szeretik, vagy Viki Land egy hasonló, aki egyébként októberben ellátogat hozzánk Magyarországra, és először elhozunk külföldi szerzőt a tengeren túlról Magyarországra, és októberben ellátogat hozzánk. Őket emelném ki, hogyha már ki kell emelni valakit a külföldiek közül.
Én kettőt mondanék, az egyik az a fiú, aki követte az apját Auschwitzba című könyv, amitől azért nem is tudom, a féltem vagy tartottam szó jó, mert ugye nyilván nem feltétlenül illik bele a kiadónak a fő szórakoztató
irodalmi. Meg is lepődtem az előbb egyébként, hogy ez a ti könyvetek.
Igen, többen, mert hogy nem, és ettől féltem, hogy ez egy nagyon fontos könyv, de hogy biztos elérjük-e azokat, akik viszont ezt a könyvet keresik, és abszolút pozitív pozitívan kellett, nem is a csalódni, hanem pozitív volt a dolog, mert két hét után újra kellett nyomni a könyvet, mert olyan szinten várták az olvasók. A másik pedig nyilván szerintem azért az kikerülhetetlen, hogy például az Arabot említsük Borsa Browntól, ahol a 17. utánnyomásnál tartunk, ami egyszerűen egy elképesztő nagy szám, és én máig nem felejtem, ha jól emlékszem, 2015 őszén jelent meg a könyv, és akkor beszéltünk, hogy akkor most mennyit csinálunk, és 3000 példát. Jó ég, Viktor, nem lehet 3000 példát.
Hova rakjuk? Nem tudnak leparkolni a garázsba, mert ott tartjuk a könyveket.
És akkor megjelent 3000 példányal az Arab, én nem viccel, egy hét után kellett utánnyomni, és akkor mennyit csinálunk? 1500, de hát a nyakunkon fog maradni. Aztán két hét után megint kellett utánnyomni. És ez gyakorlatilag 2015 óta folyik, és folyamatosan újra kell nyomni. Összesen van körülbelül 250-270 könyvünk, mindegyikről lehetne valami egyedit érdekességet mesélni, de szerintem nekem ez volt a kettő, amit
mondani. Azt feltűnő, hogy néhány magyar szerzőnek, a néhány szerzőnek van nagyon nagy olvasótábora, és rajongója, amit az előbb mondtuk, hogy ajándékokat is eljönnek hozzájuk, és ez alapján én nem félek mondani ilyen szerzőket. A Borsa Baron, amit Péter mondott, vagy NL Greennek is óriási tábora van, aki egyébként mind a ketten álnéven írnak, de hogy ők is magyar szerzők, illetve ott van Barát Viki, akit muszáj mondanom, vagy Budai Lotti, akik már nem magán vagy álnéven írnak, és hogy nekik is nagyon nagy olvasótáboruk van, és jönnek hozzájuk az emberek, és szeretik őket.
Az előző hónapban, nem tudom, hogy kiszabad, de nem is mondom, hogy az egyik Glossy magazinba beleraktunk 20 000 példányt egy könyvünkből. Nyilvánvalóan egy relatív, rövidebb könyvet lehet, hiszen ezt mindenféle úton módon, tehát egy 500 oldalas könyvet nem lehet. Ezt is azért csináltuk, mert abba bízunk, hogy ezt az újságot olvasók között minél többen kezdjenek el szórakoztató írót. Biztos van közöttük, akik olvasnak, de kapsz egy ajándék könyvet egy újsághoz, akkor elolvasod, vagy odaadod valakinek. Tehát, hogy ezzel is mi azt szeretnénk erőltetni, ezzel a kvázi nevezhetjük kampánynak, hogy minél több emberrel megkedveltessük az olvasást. Egyszer olvastam egy statisztikát, nem tudom, hogy igaz-e, hogy a lakosságnak a 25%-a olvas el egy könyvet, legalább egy könyvet egy évben. Nem tudom, hogy igaz-e, de mi, tehát, hogy ha azt lehet mondani, megkérdezhet, hogy miért különleges, mi nem ezt a 25%, tehát nyilván ez a 25%-kal is foglalkozunk, de próbáljuk mindig egy kicsit szélesíteni, új embereket megtalálni, akik eddig nem biztos, hogy olyan sokat olvastak, hát, hogyha például ezzel a kampánnyal is elkezdenek olvasni.
A végén még olvasás népszerűsítő akció is van ebben.
Hát azért nem, könyv azért az nem.
És ráadásul itt második év, mert tavaly is volt egy ilyen ajándék, tehát gyakorlatilag kiosztottunk 41-2000 könyvet ingyen ajándékba az olvasóknak. Igen, ha most így belegondolok, akkor igazából népnevelők is vagyunk, nem középiskolai fokon.
Szerintem azért nagyon sok könyv moly álmodozik arról, hogy egyszer megjelenik egy könyve.
Rólunk.
Nálatok akár. És én azt gondolom, hogy nagyon izgalmas, nagyon inspiráló és nagyon példaértékű az, amit letettetek az asztalra, és szerintem ezáltal a beszélgetés, és én nagyon köszönöm, hogy itt voltatok.
Nagyon szépen köszönjük.
Köszönöm.
Olvasni menő. Hogy ezt bebizonyítsam, ismert embereket kérek meg arra, hogy árulják el, melyik életük könyve. Színészek, zenészek, írók, műsorvezetők, a közélet ismert szereplői válaszolnak erre. Ezen a héten ott Anna, a Hadik művészeti vezetője a vendégem. Anna, mi a te életed könyve?
Karl Uwe Knözgor kötetei. Ugye ez egy 6 kötetes regény folyam, az a címe, hogy Harcom. Ez most az én nagy kedvencem, nem most már évek óta.
Miért lehet annyira szeretni?
Én gyerekkorom óta olvasok, és ezért azt gondolom, hogy az irodalom egy nagyon idealizált világot tár elénk, amiben szuper felnőni, szuper néha kikapcsolódni a valóságból, és a kezünkbe fogni egy könyvet, és valami szuper szépet, vagy extra szomorút, vagy valami mindig egy ilyen szélsőséges világba csöppenünk. Viszont Knözgor nem csinál mást, magáról ír, ami egy kicsit fura lehet, hogy mit tud 6 köteten keresztül egy 40 éves férfi magáról írni, de azt gondolom, hogy nekem ez adja azt a pluszt, ami miatt most is erről a könyvről beszélek, hogy valahogy a valóságot ragadja meg, és semmiféle csillámpor nincs rajta. Ezáltal nem egy könnyű olvasmány, nem könnyű a mindennapjainkról és a harcainkról olvasni, nem könnyű a például művészként a válságokról, az alkotói válságokról, férfiként a gyereknevelésről és gyerekvállalásról, szerelmekről, gyerekkorról, édesapa haláláról olvasni. Szóval ő nem csinál más, csak a mindennapi, hétköznapi apró kis részleteket nagyon tűpont pontosan leírja, és én azt gondolom, hogy ez a csoda benne.
Ha választani kell azokból, amiket olvastál, akkor melyik a nagy kedvenc, a szerelem?
Ezek közül? Aha. Igen.
És miért?
Én azt gondolom, hogy hogy a szerelemben pont azokat a témákat és kérdéseket teszi fel, amit talán még magunknak sem merünk feltenni otthon, vagy a tükörbe nézve. Mm-hmm. Engem természetesen nagyon izgat az, hogy egy férfi szemszögéből láthatok bele ezekbe az engem is foglalkoztató kérdésekbe, mint karrier, vagy alkotás versus család és magánélet. Nagyon érdekes nekem, hogy mit él át, az ugye Svédországról beszélünk, az az édesapa, aki gyerekúszásra és gyerek énekre viszi a babáit, és ezzel tölti így a napjait, és hogy ez egy milyen szerepbe kényszerül bele a férfi, hogy hogyan tud ebben jól és kényelmesen létezni. Nagyon érdekes az ő felesége, egy bipoláris, depressziós hölgy, Linda, aki szintén író. Nagyon érdekes az ő kettőjük kapcsolata, nagyon sok kérdést felvet, hogyha ennyire nehéz és harcos az a kapcsolat, akkor miért vállalnak egy, kettő, aztán még egy harmadik gyereket is. Ugye most már tudjuk azt, hogy már nem Lindával él együtt, és született azóta még gyereke, az angol fordítójától ráadásul. Szóval, hogy engem természetesen valahogy ezek az érzelmi szálak nagyon megmozgattak, azon kívül azért el kell mondanom, hogy a többi kötetben is nagyon-nagyon kitárulkozik. Ennyire bátor irodalmat én még nem olvastam. Én azt gondolom, mindig a szerzőt keressük egy-egy fikciós történetben is, és mindig letagadják, hogy nem róluk szól. Itt azonban pontosan erről van szó, hogy még a neveket sem változtatta meg, nem is tudom, hogy milyen lehet a környezetében élni. Magyarországon Grecsó Krisztián debütáló regénye, Pletyka anyu, a hasonló port kavart, amikor ugye őt is gyakorlatilag beperelte a falu, hogy kiteregette a szennyest, miközben azt gondolom, hogy ott még nem is volt ilyen szintű az őszintesség.
Hogy állunk fordítás ügyileg? Mindegyiket nem fordították le, jól tudom, ugye?
Most tartunk a negyedik kötetnél, a hat kötetből négy van lefordítva, jön az ötödik és a hatodik, ami biztos, hogy a hatodik az a legvégső, majdnem 400 oldal Hitlerről fog szólni, ugye ez egy nagyon provokatív kötet halmaz, mert ugye a Mein Kampf a címe gyakorlatilag, harcom, ugyanolyan provokatív, mint ez az ember maga, és majd ott választ kapunk erre, hogy vajon hogy jön Hitler és a harcom a képbe.
A hadik művészeti vezetőjeként azért nagyon sokat olvasol, millió egy beszélgetésed van, akár a hadikban, akár most már sok helyen Budapesten. Neked mikor van időd olvasni, vagy melyik a kedvenc olvasóidőd?
Én nem tudok este olvasni, ez tök érdekes, mert úgy adná magát, hogy amikor vége egy hosszú napnak, akkor én is olvasok, mint sokan mások, de én nekem nem működik már akkor az agyam, meg napközben szeretek olvasni, szóval mindig próbálok elcsenni egy-egy órát minden napból, amikor leülhetek és olvashatok. Ahogy mondtad, azért ezek általában olyan olvasások, ami készülésnek a részei, egy-egy beszélgetésre készülök, vagy egy programhoz kell elolvasnom egy-egy kötetet. Szóval nyáron és karácsony környékén van az, amikor azt olvasok, amit szeretnék, ilyenkor vannak Knőzgolra is ide.
És egyébként, ha mondjuk nyár van, és karácsony van, és szórakoztató irodalmat lehet olvasni, akár nem feltétlenül a műfaj szempontjában, hanem a te életedben szórakoztatót, akkor miket olvasol?
Általában ilyenkor van időm a nemzetközi irodalomra, amit nagyon-nagyon élvezek. Én például tudom, hogy volt már szó Ferrantéról, ilyenkor tudom őt elővenni, mert őt nagyon-nagyon kedvelem, és ilyenkor tudom elővenni a klasszikusokat. Én mindig azt érzem, hogy persze sokat olvasok, de nagyon nagy hiányosságaim vannak a klasszikusok terén. Úgyhogy most például Thomas Mann szeretnék, vagy Dostojevskit szól. Mm-hmm. Szóval inkább a külföldi irodalom felé nyitok ilyenkor.
Szerintem mindannyiunknak nagy hiányosságai vannak, hogy érdemes azokat újra-újra elővenni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.
Mutasd a könyvespolcod, és megmondom, ki vagy. Igaz lehet? Mondd meg te. Én hiszek abban, hogy a könyvek megmutatják, milyen a lelkünk. A podcastet most is azzal zárjuk, hogy a saját könyvespolcomról kapok le egy olyan kötetet, amit nagyon szerettem, ezért szívből ajánlom nektek is. Ezen a héten egy kortárs magyar írónő friss könyvét ajánlom, ez Sándor Erzsi Meddig jössz című regénye. A történet szerint a vidéki színház fiatal színésznője Lili beleszerette a híres nevezetes fővárosi rendezőbe, aki elcsavarja a fejét. A helyzet viszont elég reménytelen, ugyanis a férfi nős és a válás fel sem merül. Lili egyszerre próbál megfelelni a színházban és a titkos viszonyban, és várja a kedvező pillanatot. Közben figyel, és meglepően éles szemmel nézi, mi történik körülötte. Belső monológiainak köszönhetően beleshetünk a színházi világ kulisszái mögé. Olvasás közben végig azt éreztem, hogy ott vagyok a színészekkel a színfalak mögött, együtt lélegeztem velük, Lilivel pedig együtt próbáltam érvényesülni ebben az elég igazságtalan világban. Ami különösen tetszett a regényben, hogy a titkos viszonyt Lili szemén keresztül mi is átélhetjük. Azt gondolom ritka, hogy a megcsaló szemszögéből olvashatunk egy történetet, hogy aztán a végére érve elgondolkozhassunk azon, hogy most akkor ki is valójában a csaló. Sándor Erzsi tollal ráadásul iszonyúan hiteles, hiszen 14 évig volt színész Miskolcon és Kecskeméten, valamint 18 évig újságíró, ma pedig ő a Magyar Színház sajtósa. Ajánlom mindenkinek, akit vonz a színházak világa, és azoknak, akik éltek már játszmákkal teli kapcsolatban, ugyanis ebből a történetből igazán átélhető és megérthető, hogy mit is jelent a játszmázás egy szerelemben. Tehát még egyszer, Sándor Erzsi, meddig jössz? Olvassátok el! Azonnal elmondom, mivel készülök jövő hétre, de előtte hallgassuk meg azokat, akik nélkül a Lapozza 99-re nem jöhetett volna létre.
Több mint 2000 történet, amely rosszul kezdődött. De nem kell, hogy rosszul is folytatódjon. Az Ökumenikus Segélyszervezet kapaszkodó programja évente több mint 2000 nehéz sorsú gyermeknek ad esélyt a felzárkózásra rendszeres fejlesztő foglalkozásokkal. Támogasd munkánkat, és adjunk együtt esélyt a gyerekeknek a felzárkózásra. Részletekért keresd fel a www.segélyszervezet.hu/kapaszkodó oldalt. Lapozza 99-re Szabadoságival.
A következő adásban a Libri irodalmi díjas Krusovszky Dénes lesz a vendégem, akivel nagy sikerű könyvéről, az Akik már nem leszünk sosemről, írásról és az ő életéről beszélgetünk, majd Szabó Simon színészrendező árulja, hogy mi élete könyve, és én is ajánlok egy letehetetlen olvasmányt. Ez volt a Lapozza 99-re, a Könyves Podcast 11. epizódja. Ha tetszett, kövesd a műsort a podcast lejátszódon és az Instagramon, ha pedig kíváncsi vagy, hogy milyen podcasteket hallgatunk, iratkozz fel hírlevelünkre a beatonstudio.com weboldalon. A zenei szerkesztő Szűcs Dani, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Én Szabados Ági voltam, köszönöm, hogy velem tartottatok. Egy hét múlva újabb könyvekkel és témákkal várlak benneteket, addig is a könyv legyen veletek.
Beaton Studio.